Kedves gyülekezet, szeretettel köszöntelek benneteket itt a hibrid alkalmunkon, Ilonkájékat is otthon. Örülök, hogy együtt vagyunk, látlak titeket is legalább. Jó viszont látni arcokat, jó újonnan megismerni arcokat. És hát szeretném jelezni, hogy a hirdetések sorát folytatom először. Ugye Máté beszélt a beosztásról is, hogy majd látják a testvérek. Látszólag hűtlen lettem hozzátok, mert nem fogjátok a nevemet megtalálni a következő negyedben, de április elején pótolom, és abban a negyedben még egyszer jövök, tehát marad az, hogy negyed évente. Csak egy olyan körülmény merült fel, hogy helyettesítenem kell az egyik kollégámat az egyik gyülekezetben egy pár hónapig, és egy olyan szombatot kellett, hogy felajánljak, ami eredetileg ide volt számítva, azt a március utolsó szombatja. De jövök, mert úgy vagyok, Tontihoz is csatlakozok, hogy aki egyszer Fehérvár csurgón voltak, az olyan, mint aki tengert szagolt, tehát utána mi már visszajárunk, ők is, én is, mi is, mindenki is. Jöttem ma is, ahogy ugye a mi szent hagyományunk diktálja, mert azért dolog, hogy negyed évente, de hogy az utolsó szombat az az enyém szokott lenni, Gábor meg nagyon rendes, nagyon rugalmas, mindig átengedi. És azon gondolkoztam el, talán ezt hadd bocsássam előre, hogy azért milyen kiváltság, hogy mi ezt a szent hagyományt folytathatjuk. Hogy itt vagytok ti is, meg én is, még mindig, már megint. Ez nem magától értetődő, ez már elég régóta tart, és ez is egy kegyelem. És egy kicsit ennek a jegyében is szeretnék olvasni, mert ezen gondolkoztam, egy alapígét, az alapígénket. Egy olyan könyvből, amit én szerintem ti is ritkán olvastok, én biztos, hogy nagyon ritkán, és lehet, hogy többet kéne, Jeremiás síralmai harmadik fejezetéből, a Biblia egyik méltatlanul száműzött könyve a gyakorlatban. Amíg keresitek, ugye itt a Marajból úgy ítéltem meg, hogy jó tippelek, ugye, hogy ez egy, nem egy sűrűn olvasott könyv a részletekről sem. Azért, nem tudom, miért van külön igazán megmondani most frissiben Jeremiás könyvéhez képest, de azt tudnotok kell Jeremiásról, Jeremiás koráról, hogy nagyon sok hasonlóságot mutat a mi korunkkal. Ugye az Jeruzsálem végnapjai voltak, büntetés alapján jegyében, és az akkori állapotok, azoknak a feddése, tanúságai, összefüggései nagyban ráillenek a mi korunkra, akik a történetnek a vége felé élünk a meggyőződésünk szerint, és ez bibliai meggyőződés nyilván a mi számunkra is. És talán ezért is lenne jó gyakrabban olvasni ezeket a könyveket. Most én egy olyan szakaszt idézek ebből, amelyet a harmadik fejezetben találtok, Jeremiás irámai harmadik fejezet, és ott a 22. verstől a 26. versig idézem. Azt mondja itt a próféta nyilván ihletés alatt, az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk, mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága. Minden reggel meg-megújul, nagy a te hűséged. Az Úr az én örökségem, mondja az én lelkem, azért benne bízom. Jó az Úr azoknak, akik várják őt, a léleknek, amely keresi őt. Jó várni, és megadással lenni az Úr szabadításáig. Nem tudom, hogy hat rátok így első olvasásra, bár még, tehát ismerős lehet maga az ige nyilván, mert ugye a hallomása megvan, csak nem tudom, hogy hat rátok, nekem úgy tűnik, hogy ez az ige egy olyan ige, ami hát persze szép, de a jelentőségét mindig növeli az, hogyha a mi életkörülményeink nehezednek, nem? Tehát amíg szalad a szekér az úton, addig az egy szép ige. De amikor valaki nehézségekbe jut, amikor fenyegető nehézségek vannak, vagy már benne vagyunk, akkor úgy gondolom, hogy ennek az igének, minden szavának, minden mondatának megnő a jelentősége. Gondolkoztam azon, hogy mondtam is nektek, olyan gyorsan múlnak az évek, hogy így egymást érik, mint hogyha most lett volna, hogy legutóbb ugyanebben a jegyben itt voltam. És azon is gondolkoztam, hogy baj az, hogy ilyen gyorsan múlnak az évek. Szerintem ezekért az évekért nem kár. Tudom, hogy fura, amit mondok, de gondoljatok bele, hogy egy kicsit a kiváló szemével nézzük, a hit szemével, az üdvösség iránti várakozás szemével, akkor azt mondjuk, hogy ez nem is baj, hogyha halad. Kár lenne ebben sokat rostokolni. Nem az ittenit kellene nekünk megnyújtanunk, hanem sietetni az Úr eljövetelét, ugye, hogy egy más fordításban idézzem Péter apostolnak a mondandóját. Azt gondolom, hogy a mi helyzetünk különleges a mi világunkban. És mindjárt elmondom azt is, hogy miért. Egy olyan korban élünk szerintem, amit talán a közöttünk relatíve idősebbek sem éltek még meg. Gondolok itt arra, hogy a második világháború dúlása után itt, ahol mi élünk, hát volt egy forradalom 56-ban, ellenforradalom, tudom, már mindenek nevezték, de tudjátok, mire gondolok. Tehát egy olyan az országot egy kicsit feldúltak, meg cselekmények voltak, halálesetek, de azért ettől eltekintve volt egy csendes hatalmas rendszerváltásunk. Tehát az utóbbi, mondjuk 45-től számítva majdnem 80 év, az azért viszonylagos nyugiban telt el. Ezt már mondhatjuk. És nekünk megadatott az a kiváltság, akármennyi idősek is vagyunk, hogy ebben töltöttük az életünket, vagy nagyon jelentős részét. És én azt gondolom, hogy ezt a mi kortársaink közül sem mondhatja el mindenki. A világ más égtájaira gondolok. Mondjuk egy vietnámi háborút, olvastam egy cikket róla különben valami kapcsán. Az azért nem volt olyan messze. Gyerek voltam, láttam a híradóban. És akik ott értek Ázsiába, érintett őket. Akiket Amerikából odavittek, Új-Zélandról, Ausztráliából, azokat is érintette. Magyarul mi egy különleges időszakban és egy speciális helyen tölthettük eddig az életünket. És szerintem ez kiváltság, ezt ki kell, hogy mondjuk. És most, amikor ez úgy alkonyulni látszik, azért legyünk őszinték, hogy hát azért, majd mindjárt kitérek egy pár szóba, összefoglalom, ugye, hogy hogyan tekintetünk hátra és előre. Most, amikor ez úgy tűnik, hogy szűnni látszik, akkor így mondom, akkor tartsuk távol magunktól a háborgás lelkületét, mert nem az volt a természetes, ami eddig volt, hanem sajnos az a természetes a történetben, ami hát fenyegetni látszik, azt kell, hogy mondjuk. Nem tudom, hogyan tekintünk vissza, kiki hogyan tekint vissza, és hogyan tekint előre. Én azt gondolom, hogy ami most van, és egy pár konkrétumot már hadd mondjak, hogy hát egy nagyon komoly háború zajlik tőlünk, nem túl messze. Lényegében pár száz kilométerre a határunktól, ugye keletre. Egy olyan háború, amihez fogható csak a világháború volt. Ugye a délszláv háború borzasztó volt, kegyetlen volt, stb., de a volumene nem volt ekkora. Tehát az erők, amik részt vettek benne, meg számíthattunk arra, hogy talán, bocsánat, csak nekem van, nem csap át ide a mi országunkba. Most azt mondják, engem mindig az rettent meg, amikor mondják a szakértők, hogy akkora a frontnak a vonala, mint Budapesttől Hamburgig. Azért képzeljétek el, tényleg ilyen világháborús dömezet. Nem tudtad? Ilyen hosszú. Ugye ez egy hatalmas ország, azt hiszem, hogy 9-szer akkor mint Magyarország, és úgy áthúzódik ott a keresztbe az a vonal. Nagyon erős a fenyegetettség, hogy esetleg ez mi lesz, ha kiterjed, ha nem is pont ránk, de egyáltalán nagyobbá válik. Nagyon rosszak a gazdasági kilátások, ti is tudjátok, hogy azt mondják, hogy emiatt van, emiatt is van, biztos más miatt is van. Ami nekem nagyon zavaró, meg kell, hogy mondjam, hogy egyre inkább ezt látom az utóbbi években, hogy a nem normális köz normálissá válni és fordítva, és nem tudsz hova fellebbezni. Tehát, hogy olyan van, hogy néha valaki megzokkan, de amikor az van, hogy már te érzed magad furcsának, és nem, nincs egy feljebbíteli fórum, hogy valahol szólnál, de hát itt rossz döntések születnek, vagy hát szóval észszerűtlen vagy, mint hogyha az ellenkezőjét döntenék, nekem ez nyomasztó. Viszont belegondoltam, hogy a történet ismerve ez nem egy ismeretlen állapot. A középkorban is nagyrészt sok helyen ilyen volt meg. Szóval még egyszer mondom, hogy nekünk sokszor illuzórikus elképzelésünk van a múltról, emiatt a jövőről is, meg az igényeink, de az az igazság, hogy a valóság felé tart vissza a történelmünk, a mindenkori valóság felén, úgy gondolom. De az is rosszul esett, hogy ez az egész Covid-cétó se volt jó, tehát, hogy nagyon zavaró volt, vagy legalább hihetted azt, hogy valószínűleg talán nem ember okozta, hanem valami mulasztás, vagy tudom is, én nem tudják, vitatkoznak, de van valamilyen benne. Ami most folyik ebben a háborúban és a következményeiben, itt nem számíthatsz arra, hogy ez a véletlen műve. Ezt ember csinálja emberrel. Kevés ember sok emberrel, ugye minden jel szerint. Nem nagyon várhatunk pozitív változást. Én próbálom követni az értékeléseket. Megmondom őszintén, van véleményem, hogy kinek kitűnik hitelesebbnek, meg ki nem, azok közül, akik erről beszélnek, úgymond szakértőként. És az elég nyilvánvaló azért józan paraszti észszer is, hogy túl sok érdek fűződik ahhoz, hogy ez a háború folytatódjon. Több annál, mint amennyi az ellenkező. Vagy erősebbek azok, akiknek az az érdeke, hogy folytatódjon, mint azok, akiknek nem. Bocsánat, nem akarok mélyen belemenni, csak hát itt érünk ebbe. Akik a fegyvereket gyártják és szállítják, ők nyilván abban érdekeltek, hogy ez a piac ez működjön. Akik mondjam, korrupcióban dobogósok, mondjuk főleg a célországban megszokták, óriási panamát lehet csinálni ezekkel a fegyverekkel, meg segélyekkel. Nekik nem érdekük az, hogy ez a mostani állapot megszűnjön. Akinek érdeke lenne az ukrán nép, mondjuk, hogy ne vérezzen ki, őket nem nagyon veszik figyelembe, főleg akik nem az ő honfitársaik. Vannak olyan érdekek, jelenések, 13-ban van egy hatalom, ti is tudjátok melyik, amelyik folyamatosan erősödik ezáltal, gazdaságilag különösen, azáltal gyengít bennünket. Tehát nagyon sok célt szolgál egyszerre ez a háború, és nagyon erősek azok, akiknek nem célja az, hogy ez a háború befejeződjön, hogy gyengüljön tovább az Oroszország, Európa és a többi, és ennek az árát az ukrán kisember és az európai polgár fizeti meg. És erre mondom azt, ennyi volt, különben nem akarok jobban terhelni titeket, hogy nincs új a nap alatt. Hát ez mindig így volt. Ez mindig így volt, a közelmúltban, az elmúlt évtizedekben, és a latin-amerikai pucsoknál is ez volt, a világ más táján a háborúkban, a középkorban és az ókorban is. Az én kérdésem inkább az, hogy ezzel jó szembenézni, csak azért idéztem ezt fel. Ebben vagyunk, ebben élünk. Az én kérdésem az, hogy milyen megélni mindezt. Milyen megélni mindezt, mit jelent ez a jövőképünket illetően, amit ez önmagában hordoz és sejtett? Nem tudom, ti hogy vagytok vele, szerintem itt az évfordulóján ezért van értelme ezt számba venni. Most persze beszélnék teljesen máshol is, csak annak nem látnám értelmét, mert hát ebben vagyunk, én ezért gondoltam, hogy erről beszélek nektek. Hogy milyen lehet megélni mindezt, kedves gyülekezet, én azzal hadd kezdjem, hogy milyen lehet megélni ezt a többieknek. A falainkon kívül, mert erre nem tudom hányszor gondolunk. Milyen lehet ezt megélni egy olyan embernek, akinek nincs bibliai hite, nincs bibliai meg profétai látása, jövőképe, nincs reménysége, hogy nem baj, ha itt minden tropára megy sajnos, mert nagyon úgy néz ki, mert van, akinek ez az érdeke, hanem majd azon túl az Isten hoz egy megoldást, mert a Biblia azt mondja, hogy minden tropára fog menni, és az Isten majd hoz egy megoldást ennek a helyére. Milyen lehet az, akinek ez nincs meg, aki csak annyit lát, hogy de hát ezt kéne újra megszögelni, meg összeeszkábálni, még egy darabig fennálljon ez a kaliba, hogy így mondjam. Milyen lehet azoknak, akiknek nincs tehát reménye a végső megoldásra, mert vagy nem tudnak róla, hogy ilyen van, és itt fennő azért a mi felelősségünk is, vagy lehet, hogy tudnak róla, de nem tudják magukévá tenni, mert nem hisznek benne. Így is mondhatnám, hogy egy olyan irányt vett a világunk, ami tudható volt, várható volt, mert az emberi természet erre viszi, amikre utaltam, hogy mondjam, indítékokra és érdekekre. A Biblia ezt megmondta profétikusan, hogy így mondjam, bocsánat, nincs ezen mit csodálkoznunk. A kérdés az, hogy nem luxus-e a mai világban hit és reménység nélkül élni? Mert az, nem? Milyen lehet azoknak, csak mi ezt nem tudjuk elképzelni, akik évek, évtizedek óta ismerjük az Isten jelenlétét, gondviselését a személyes életünkben, amiről itt beszéltünk a mi csoportunkban is a végén, ugye, hogy milyen nagy dolog, hogy vannak saját tapasztalataink az Istennel. Ha tudjátok, egy picit próbáljátok beélni magatokat azok helyzetébe, akiknek ez nincs. Nagyon nehéz, ezt tudom, ez ilyen butaság, amit mondok, de hogy legalább gondoljunk bele, hogy enélkül kapcsolni be nap, mint nap a tévét, vagy indulni el, és nem tudod, hogy mikor dobnak rád mit, vagy mi fog történni, meg akik közelebb élnek a háborúhoz, meg az ottani testvéreink. Annyit hadd mondjak, hogy december 3-án szombaton a kalocsai testvére a területi elnökünk kint volt Ukrajnában, mert egy segélyszállítmányt vittek, generátorokat kértek a gyülekezetek, és vannak amerikai adományaink, meg sajátot is tettünk bele, és azt hiszem, hogy nem is tudom, most 8-10, de szóval ilyen nagyságban vittünk ki generátorokat, most az ott a nagy hiányzik mindenhol, egész Ukrajnában az ismert állapotok miatt. És ott volt hétvégén Tamás, és mondott egy pár érdekességet. Az egyik az az volt, hogy nulla fok van a gyülekezetben, szó szerint nulla fok van. És ott vannak a testvérek, és nem zoomolnak. Persze otthon is nulla fok van, mondjuk. Azt mondja, hogy megnőtt a keresztségek száma, meg a keresztségi tanításra az igény, a lelkészek már nem nagyon bírják. Úgy keresztelnek, hogy palackba hoznak vizet a medencébe, mert hogy nincs víz. Tehát a víz az egy külön tétel, tehát nem csak az áram. Tehát úgy tudnak keresztelni, hogy úgy, mint hogy nekem itt van a palackom, akik látjátok, hozza mindenki amennyit tud, és akkor összeöntik a vizet, hogy tudjanak keresztelni. És ott vannak, és énekelnek, és... itt egy kitérőt engedjetek meg, nem terveztem volna, csak eszembe jutott. Héten is beszéltük valahogy a családban, szóba jött, hogy hogy van az, hogy a világháborúban, mondok példát, 2016-ban, 6 évvel ezelőtt temették el az utolsó tengeralattjáró parancsnokot, valami 102 éves volt. És akkor ember gondolkozik, hogy de miből volt ez az ember, hogy végigcsinált egy háborút, mondjuk az nem a könnyített változat volt tengeralattjárón szolgálni, pszichésen, mentálisan, mondták, hogy semmilyen háborús bűnt nem követett el, szabályosan harcolt, úgyhogy őt nem is fogták perbe. Utána a német cégek vezérigazgatója lett, és hát 102 éves koráig aktív volt, és hát akkor végül meghalt. És tudnék mondani nektek egy csomó német, hát én főleg a németekről olvastam ilyen kiugró teljesítményű pilóták meg hasonlók, hogy miből voltak ezek az emberek, hogy kibírtak egy háborút, és utána simán rádobtak 50-60 évet aktívan. És egyszer beszéltem erről az orvosommal, már nem ér szegény Péter, és mondtam, de hogy van? Azt mondja, Péter, figyelj, szóval nekem a legidősebb betegem, ami 93 vagy 7 éves, nem tudom mit mondott, azt mondja, remek fizikai, meg mentális állapotban van, megjárt Auschwitzet, meg nem tudom mit. Mondta, hogy amit nem eszel meg, az nem árt. Tehát, hogy, bocsánat, ezt mondom, de ő mondta, tehát, hogy a nélkülözés azt akarom, hogy nem feltétlenül csak rossz hatással lehet, például a fizikai egészségedre. És az onnan jutott eszembe, tényleg nem terveztem mondani, most az ukrán példáról, hogy a nehézségek, ezek a körülmények, amik most ott vannak, azok nem feltétlenül vannak rossz hatással a lelki egészségre sem, mert közelebb terelnek Istenhez. Ugye Magyarországon is a II. Világháború után nőtt meg a keresztsége számára, az embereket egy megrázkódtatás érte, hogy hát figyelj, az nem úgy megy, hogy beírod a naplátba, hogy még van 60 évem, és akkor valahogy el kell tölteni mondjuk 90-ig, csak mondok valamit egy 30 évesre, semmi garancia nincs erre. A ma van, és ezt kell megbecsülni. És erre tanítja meg őket ott a háború. Mondtak érdekességet, nem akarok mindent mondani, de szóval egyet mondok azért, hogy azt mondták, hogy nagyon vigyáznak az oroszok, hogy minél kisebb legyen a civil áldozat. Ezt ukrán testvérek mondták, tehát ez az igazság. Meg mondom a másikat is, minél maradjon köztünk. Azt mondták, legfébb kivágom. Azt mondták, hogy ne higgyünk a politikusaiknak. És ők ott élnek egy ilyen nyomás alatt. Lehetne dönteni a javukra is akármilyen módon, hogy ugye tudjátok, béketárgyalások, meg soha többi, senki se akar békét, az elmondottak miatt. De egy ilyen közegbe kell éljenek, hittestvéreink, ilyen közegbe kell missziózni, keresztségi tanításokat tartani, keresztséget tartani, és szaporodnak. Miközben ők az egyik legnépesebb unió itt ezen a vidéken eleve. Nagyon érdekes körülmények ezek. Én azon gondolkoztam, hogy emiatt nem kéne beépítenünk a helyzet értékelésébe azt, hogy az egyéni komfortérzetünk lehet, hogy romlik, akár a kilátások szintjén is, az is rossz, hogyha már a várakozásomban ott van, hogy rosszabb lesz, meg áremelés lesz, mit tudom én. De nem kéne azt is beépíteni, hogy nem lehet-e, hogy ez az egész jót tesz a saját lelki életemnek. Nem lehet-e, hogy ez az egész jót tesz mások lelki életének, mert elgondolkoznak és megszólíthatóbbá válnak az emberek. Ugye van az a klasszikus vers, tudjátok, hogy én is mondtam, már gyerekkoromban tanultam, nem hosszú négy sor, azt hiszem, hogy egy vén révésznek ócska csónakán ült a tudós, és azt beszélgették, hogy nincs Isten, s mély bárgyú a nép. A csónak roppant, azaz eltört, szólt a vén, no lám, hát ha tudnak úszni, akkor most ússzanak. Ja, Istenem, kiáltott mind a hat. Tehát ugye azt mondja ez a vers, hogy amíg van csónak, addig az embernek nagy a mellénye. Amikor nincs csónak, azért csak jobb lenne, ha lenne Isten, mint ha nem, nem? És pontosan erről van szó ma is, hogy amíg bemész a boltba és megveszed, amire szükséged van, és nagy valószínűséggel megtalálod, jó, már lehet, hogy csak egyet vehetsz, mondjuk Lisztből én a héten jártam így, de azért van, meg nem halsz éhen, meg a spajzba is van, addig nem olyan. Egyszer valaki azt mondta, hogy a hűtőgép az ártott a hitünknek. Mert ugye, amíg a hűtő tele van, addig nem érzem annyira azt az Istenre utaltságot, amit mondjuk Béc testvér ismertek a történetet, hogy nem volt mit sütni otthon, és akkor a postán jött egy csekk, stb. Nem megy bele. Bocsánat, aki nem hallotta, majd utána elmondom ebédszünetbe. A lényeg az, hogy az Istennek való, a hétköznapi élet szempontjából a kiszolgáltatottságunk, az a hitünk és Isten malvára hajtja a vizet. És most ilyen vizekre evezünk, ha már vizet mondtam. Ez az év, ez nem semmi volt, ezt kimondhatjuk. És a következő, én nem akarom azt mondani, de még nem semmi lesz. Ez semmi sem utal arra, hogy ez a világ vissza fog térni az úgynevezett normális kerékvágásába, mert egy csomó érdek szól ezzel, nem csak a fegyvergyár, egy csomó más érdek, higgyétek el. Ezért születnek olyan döntések, európai szinten meg máshol is, az ember nem érti, hogy minthogyha pont az ellenkezőjét tennék mindennek, ami a szükséges lenne, meg ami az érdeke lenne azoknak, akik megbízták őket. Mondta is egy német politikus, nem akarom pontosítani, hogy ő nem nincs tekintettel a saját választóinak az érdekeire, ő más érdekeket szolgál. Az ember tud ezzel mit kezdeni. Arról nem is beszélve, hogy vannak olyanok, akiket nem is választottak, csak döntenek a sorsunkról egész magas szinten. Kedves gyülekezet, visszatérve az eredeti fonalomhoz, ritkán gondolunk bele abba, hogy ahogy van, nem tudom, ismertek, hogy van egy ilyen kifejezés, hogy kapcsolati tőke. Tehát egy embernek az egy óriási tartaléka vagy kincse, hogy olyan embereket ismer, akiknek a révén, most nem tisztességtelenül gondolok, csak hogy tud munkahelyet találni, vagy szóval bármi, tehát nem akárkiket ismer. Nekünk milyen kapcsolati tőkénk van, nem? Tehát a jó Istennek. Milyen kapcsolati tőke? És hogy ehhez képes jutott eszembe az, hogy a reménység egy mekkora tőke. Egy kicsit olyan a helyzetünk, hogy nem veszük észre, hogy milyen kiváltságban van részünk. Egy kicsit olyan a helyzetünk, egyszer azt hallottam, hogy ha a világ vagyoni helyzetét megnéznénk, a világ lakosságának a vagyoni helyzetét, mi a felső 10%-ba tartozunk. Itt Magyarországon, a Kárpát-medence közepén sopánkodva. Tehát amit keveslünk, meg nem tudom, ez mérjük magunkat, és nem tudjuk azt, hogy mi az elit. Mi vagyoni szempontból, életkörülmények szempontjából mi az elithez tartozunk. Meg kell becsülni magunkat, úgy gondolom, mielőtt nagyon gyászolnánk magunkat és a helyzetünket. De hogyan éljük meg, és akkor ugye most már nem a többiekhez képest, hanem úgy egyáltalán konkrétan. Azt hiszem, ugye Radnóti írja ezt, hogy olykorban értem én a Földön. Nekem nagyon tetszik ez a megfelelés, és ide vág, hogy mi is egy speciális korban élünk ezen a Földön. Mi a vihar előtti csend korában éltünk ezen a Földön. És ez a csend szűnni látszik. És bennünket ez feszülté tesz, azt gondolom, megértem engem is különben. Én nagyon rosszul értem meg, amikor nyáron már hallottam, hogy milyen gazdasági vonatkozásai lesznek itt ránk nézve a dolgoknak. De ki kell, hogy mondjuk, amit már mondtam, és csak itt ismétlem, hogy a világrendje az utóbbi évtizedeket kivéve nem ez volt, amiben éltünk. Nekünk kiváltságunk volt. Egyszer én mondtam, talán már azt is mondtam nektek régebben, hogy egyszerűen, hogy elgondolkoztam sráckoromban, a történelmet mindig szerettem, úgy ismerem is nagyjából, és azt gondoltam magamban, tudom, ilyen fura ötlet, de hát rám volt, hogy ha én választhattam volna, hogy az én emberöltőmet, 80-90 évvel tervezek el arra nektek, hogy ezt hova tudnám bepászítani a történelembe úgy, hogy valami nagyon happy legyen, ahogy szokták mondani, tehát hogy ne zavarjanak már be ilyen körülmények. Hát figyeljetek, én nem nagyon találok 80-90 évet egyben, megmondom őszintén, nem? Hát ti tudtok? Tehát valahol, bármikor, bárhol, amit mi ismerünk, nem nagyon van. Ezért mondom azt, hogy ez az elmúlt pár évtized, amit itt élhettünk, viszonylag háborítatlanul, meg kell, hogy mondjam, ezt is hajnalba jutott még eszembe a vázlathoz, hogy sok rosszat mondanak a szocializmusról, én nem akarom vitatni a hibáit, hogyha nem izektél, mozogtál, adott egyfajta védettséget, egzisztenciálisat, meg amúgy élni élhettél, még hívő is lehették, hogy mert nagy baj nem lett tőle itt Magyarországon legalábbis.
De itt a Salamon bevállaltam.
Hát igen, de Salamonnál már nehezedett a dolog. Ugye a kettő együtt ad 80-at, és azért ott már durvultak a Salamon korában, tudod, még az a vége felé volt.
20 éves lettem volna Dávid uralkodás.
Igen.
60
évben. Igen. Jó, hogy feltettem ezt a kérdést, olyanek jó válaszokat ad. Akkor találtunk egyet ebben a 6000 évben. De hogyha mindenki oda ment volna, szétfeszítjük Izrael határait, ugye? Köszönjük, jó volt, különben értékelem. Na és akkor... Azt szeretném mondani, hogy ez, amiben mi eddig élhettünk, és ami most szeretne foszlani látszik, ez engem nagyon emlékeztet arra, hogy Izraelben 40 évig a ruhájuk nem szakadt le róluk a pusztában. Az is természetellenes volt. Az is, amiben eddig volt részünk. Szerintem azért legyünk hálásak, ami eddig volt, és ne azon nem észjük magunkat, ami azután lesz. Ha nem, és akkor itt érek rá magára az ígére, jó, hát most már nem hosszan, de hogy erre ad választ, úgy gondolom ez az íge. Azt mondja, hogy nem természetes, ami velünk történt, az Úr kegyelmessége az, hogy nincsen még végünk. Én annyit gondolkoztam ezen, hogy mi lett volna, ha délszláv területeken élek, ahol hát több mint egy évtizedig zajlott ez az amaz. A héten is láttam, hogy nem is tudtam az albánok mit fenekedtek ott a makedónokkal is, meg tudom is, hogy körülöttünk mindenhol van valami. Romániában elég durva volt ugye az átmenet, ugye azt hiszem, ami 70 ezer áldozata volt annak a forradalomnak, rálunk nem. Tehát, hogy testvérek, a földrengések általában körülöttünk történnek, a szó szerintire gondolok, tehát a talajmozgások, hogy nagyon kitüntetett helyzetünk van, én úgy gondolom, és az Úr kegyelmessége, hogy mi ebben a közegben élhettünk, és milyen nagy dolog az, olyan érdekes, hogy végig is ugyanazt mondják, hogy minden reggel megújul az ő hűsége. Szerintem ráirányítja a figyelmet, hogy minden nap egy kincs, nem? Én különben mindig úgy imádkozok, ti vagytok a tanulim, akikkel kint imádkoztunk, én ezt legőszintébben gondolom, hogy az, hogy egy szombaton te abban a helyzetben vagy, hogy te eljöhetsz. Senki nem üldöz érte, senki nem akadályoz, meg tudjuk tankolni az autókat annyira, akik úgy jövünk, hogy eljöjjünk, az egészségállapotunk nem akadályoz ironkájékat, akadályozott, de nekik meg itt van az internet, ugye? Tehát, hogy ez milyen jó dolog, hogy És ezt kiváltságnak tartom ezt is. Hányan mondtuk a Covid idén, hogy ez 10 évvel korábban van, akkor az a technika nem állt volna úgy azért rendelkezésre széles körbe, hogy az isteni kegyelem mindig, mintha valami gyógyítana és oldana a helyzeteken. És nem tudom, milyen év elé nézünk. Én sok jót nem várok tőle. Itt még semmi nem jogosít rá, hogy jót várja. Azt viszont várom, hogy ahogy az Isten kegyelme eddig is megtartott bennünket, úgy 2023 365 van, ugye? 365 reggelire, igen, páratlan év, tehát biztos, hogy 365 reggelire igaz ugyanez a kijelentés. Minden reggel. Amikor ő akarja, ha valamikor nem fogja megújítani, annak oka van, nem úgy van, hogy elfogyott a kegyelem, kifogyott belőle, ez nem hiányzik, mint a boltokba, akkor az Isten tudatosan cselekszik valamiért, valamit máshogy. Kedves gyülekezet, minél fenyegetőbb a közeg, amiben élünk, annál inkább felértékelődik minden nap értéke. Annál inkább érezzük, hogy kincs. Nem tudom, minél ott a kín a testvéreinknek, vagy bármelyik embertársunknak, de valószínűleg ugyanezt érzik, hogy egy napot túlélni. Egy napot megélni, és egy napot túlélni. Érdekes, hogy azt mondja az ige, hogy így fogalmaz, hogy az Úr az én örökségem. A lévitákra mondta azt, hogy emlékeztek, hogy nem kapnak részt Izraelbe, nekik az Úr az örökségük. Ez olyan, bocsánat, olyan nagyon szép, de üres szónak hangzik egy frázisnak. Hát addig, amíg gond nincs. Amikor gond van, akkor rájössz, hogy mit érsz a többivel. A többivel nem érsz semmit. Az Úr az igazi örökség. Mindenki mire vágyna ma, én azt gondolom, a legegyszerűbb úgy megfogalmazni magamnak kiírtam ide, hogy társadalmi biztonságra és igazságosságra. Ami égbe kiáltóan hiányzik. De nem fogjuk visszakapni szerintem. Nekem az a véleményem, hogy a középkort is egy társadalmi szintű igazságtalanság, a fellebbviteli fórum hiánya jellemezte, ugye ugyanilyen felé tartunk. Teljesen irracionális dolgok történnek, abnormális dolgokat tesznek meg normálisnak és fordítva. Én régóta hiszem, régóta vallom azt, hogy a nagy nyomorúság az nem csak fizikai természetű lesz, hanem lelki-szellemi természetű. És nem azért, mert más hitelben vagyunk, az nem nyomorúság önmagában. A nyomorúság az, amikor kioltatik az értelem. Tehát próbálnál valahonnan valamit, hogy valami értelmesen pattanjon vissza, és nem lesz. És hüledezel, hogy hova kerültem, hogy hol élsz. Azt mondja, hogy az Úr az én örökségem, és lehet, hogy minden ellenem szólónak tűnik, és minden a józanész ellen működőnek tűnik. Tehát nem tűnik, hanem ez történik. Ezt látom. De az Úr akkor is ott van, és akkor is velem van. Sajnos erre is az igaz, erre az ígéretre, mint amit olvasunk, hogy az igazaknak a fénylő világossága, mint a csillagok a sötétségben, az akkor látszik meg, hogyha jó vastag a sötétség, nem? Tehát én szoktuk mondani, hogy hát érdek csillagok, azok most is fennvannak, azt nem tudom, tudjátok-e?
Persze.
Ott vannak a helyükön, semmi gond velük, csak akkora a szórt fény, hogy nem látszik. És amíg olyan átlagosan nyárspolgárokként érdekelnek az emberek a társadalomban, akkor egy átlagos hívő, meg egy átlagos polgár között nem biztosan nagyon látszik a különbség. Ha durvul a helyzet, akkor látszani fog a különbség. És ha durvul a helyzet egzisztenciálisan a létünk tekintetében, akkor az isteni gondviselés léte nem léte, de leginkább léte, fel fog értékelődni, és érezhető lesz, és tapintható, és akkor ezek nem szép frázisokként csengenek, hogy finoman fogalmazzak. Azt is mondja az igénk, hogy jó az Úr. Én nekem nagyon tetszik, most figyeltem fel, amikor felolvastátok, hogy nem úgy általában, nem tudom, olvastátok? Jó az Úr azoknak, akik várják őt, a léleknek, amely keresi őt. Mert olvassátok el, nem is tudom, melyik evangéliumban találkoztam vele nemrég, lehet, hogy a sorozatomhoz kellett, hogy van egy olyan feljegyzés, ahol azt mondja az angyal az asszonyoknak, akik az üres sírhoz érkeznek, hogy ti ne féljetek, hát tudom, hogy ti szeretitek az Urat, azért jöttetek, és mondják, hogy feltámadt, menjetek el, mondjátok meg a tanítványnak, meg Péternek. És nem tudom, figyeltétek már azt, hogy azt mondja, hogy ti ne féljetek. Hát miért kell azt mondja, hogy ti? Hát lehet, hogy még az őrök ott vannak, ők féljenek, tehát, hogy van egy különbségtétel, hogy azért nem mindenkire igaz az, nem mindenki örülhet annak, hogy jó az Úr. Azt mondja itt is az alapigénk, hogy jó az Úr azoknak, akik várják őt. Egyébként, ha már itt tartunk, ne csak a világunk állapotán gondolkodjunk el itt az évfordulán, hanem ehhez képest a hitünkön, hogy hol tart a mi várakozásunk. Hogy mondjam, a világ teljesíti a maga penzumát. Pontosan az történik, ami le van írva. Nem akarok nagyon belemenni már ebbe, de Ugye sokáig nekünk kérdés volt, hogy hogy fog történni az, hogy ilyen globalitás lesz, meg egymásra utaltság, meg olyan nagy jelentőség lesz, ha valakit kizárnak a közös gazdálkodásból. Ezt én már rég mondom, hogy ez nem csak magánember lehet. Ezek lehetnek cégek, államok, csoportok, bárki. Ez nekem akkor ütött be, amikor azt mondták a németek, hogy ők nem mennek Irakba. Nem tudom, emlékeztek el, vagy 20 éve volt. Azt mondták, hogy a Németországban működő amerikai kórházak elláthatják az amerikai katonákat, de ők oda nem mennek. És hogy belém hasított, hogy mi lesz, hogy egyszer valami másban nem vesz részt egy ország. Tudjátok, a világháborúban a dánok nem adták ki a zsidókat, ezt nem tudom, ismétek ezt a történetet. Ki meg volt hirdetve, hogy mikor gyűjtik össze a zsidókat Dániában is, és a dánok egyetlen éjszaka leforgása alatt az összes zsidót átpaterolták Svédországba semleges területre. És utána ápolták az üresen maradt otthonokat, locsolták a virágot, úgyhogy amikor visszajöttek a dán zsidók a háború végén, visszajöttek, minden ott volt. Na, erre mondom, hogy ez nem semmi. Na, de mi lesz az, hogyha mondjuk egy végidőben, egy olyan helyzetben országok azt mondják, mint a dánok, hogy nem a zsidóüldözésre, vagy a németek egy iraki küldetésre, és akkor azt mondják, mint most az oroszoknak, hogy kizártunk titeket a gazdaságban. És úgy más kérdés messzire volt, hogy őket az elég nehéz megszorítani, mert mindenük van, nem úgy, mint azoknak, akik kizárták őket. Szóval erre mondom azt, hogy néha az ember nem érti, hogy egész magas hivatalban emberek, mint hogyha nem rendelkeznének azzal a kompetenciával, amivel egy átlag ember rendelkezik. Nyilván nem erről van szó, hanem itt érdekek vannak, tehát és nem feltétlenül észszerű döntések születnek. De ez tény, hogy jó az Úr azoknak, akik várják őt, és hogy mi mennyire várjuk. Mert látjuk, hogy ezeket, bocsánat, igen, itt szakadt meg a gondolat, hogy amit nem tudtunk, hogy hogy lesz, most a szemünk előtt kezd formálódni. Ezek az észszerűtlen döntések, az érdekharcok. Nekem egy nagyon nagy kérdés az, amikor Pál azt mondja, hogy amikor majd azt mondják, hogy békesség és biztonság. Én mindig azt hittem, hogy a világháborúra jön majd ez, de kezdem azt hinni, hogy lesz még egy megrázkódtatás. Nem tudom, milyen szinten áll meg ez a háború, a volumenét tekintve, meg időben. De az tény, hogy az egész világot valahol zaklatja, főleg ezt a felét, ezt a nyugati felét. És azért fel fog értékelődni ez is, hogyha megcsillan a megoldás reménye. És milyen érdekes lesz ezt a megoldást nekünk hívőként látni, hogy tudjuk, hogy ez a megoldás, ez nem megoldás, ez valaminek a nyitánya.
Igen.
Hirtelen veszedelem jön rájuk, mint szűrési fájdalmat, és azt mondja, hogy semmiképp meg nem melekednek. Jó az Úr azoknak, akik várják őt, és erre mondom azt, hogy tartozunk is azok közé, akik várjuk őt, és akik keresik őt. Nagyon érdekes, hogy két dolgot mond, várás és keresés. A várás az lehet látszólag passzív, a keresés az nem lehet passzív, annak aktívnak kell lenni. Lehet-e úgy keresni az Urat, hogy én már rég várom? Hát mit tud még, mit tudjak még ezen? Hát mindig lehet mélyíteni a várakozást. Mindig lehet mélyíteni a keresést, a cselekvés részét ennek, én úgy gondolom. És a végén mondja egy nagyon fontos dolgot, ezt szoktuk idézni különben gyakran innen, most jegyezzétek meg Jeremiás irámai 3.26-ban van, hogy jó várni. Azért megint megállnék úgy, mint az előbb, hogy jó az Úr, jó várni. Most, hogyha nagyon őszintén kéne, akkor melyikünk mondaná azt, hogy szeret várni? Hát ki szeret várni? Én semmire nem szeretek várni. Amit lehet, csinálok. Nem szeretek halogatni. A legrosszabb dolog az ember életben a várakozás, mert ha jó, akkor miért várjunk, akkor történjen meg. Ha meg rossz, már a tudat is, hogy be fog következni, az nem egy pozitív várakozás, nem? Az egy nyomasztó várakozás. És azt mondja Jeremiás, hogy nem általában jó várni. Ő se úgy értette. Azt mondja, jó várni, és megadással lenni, elismerni, hogy nem tudok mit tenni, hanem most várnom kell, őrá kell várnom, várni az Úr szabadításáig. Kedves gyülekezet, a világunk, én úgy látom, bevette azt a kanyart és azt az irányt, amit a Biblia mondott a proféciákban. Szóval kezd szerintem feltárulni, felfosztani előttünk az, hogy hogyan fog megvalósulni az, amit mi csak találgattunk. Mondom ezt, hogy globális összefogás, az USA-nak az a dominanciája, amit korábban is volt már, de most valószínűleg még nagyobb lesz. Nagyon érdekes, ti is tudjátok, hogy azt rebesgetik, hogy hatalomváltás lesz gazdaságilag, de valószínűleg máshogy is, ugye kihívó Kína, esetleg Oroszországról is beszélnek az Amerikával szembe. Ezek az észszerű dolgok, ezt mondják a szakértők, és mi tudjuk, mert van írva a Bibliában, hogy ez nem fog megtörténni, ez a hatalomváltás. És logikus is, mert az USA is látja a realitását, és miután ez megtörténne, robbantott. Már szó szerint is ezzel az egész. Nyilván ők idézték el a háborút is, tudjátok, volt ez a majdani pucs, hatalomváltás, stb. Európa érzékenysége nem volt sehol, amikor Donbaszban 8 éve ment a népirtás. Most egyszerűen nagyon-nagyon szenzitív lett Európa. Ez az egész egy piszkos politikai játszma. Nekünk azt kell látni emögött, hogy szóval erre gondolt az Isten, amikor ezeket leírták, amikor lejegyezték a Bibliába. Most állnak össze a mozaikok fokozatosan, és mi ezzel nem tudunk tenni semmit, mert kis emberek vagyunk, és nem is kell tennünk semmit szerintem ellene. Amit mi nekünk tennünk, az, hogy ezt látjuk. Nem hagyjuk, hogy magunk alá gyűrjön. Nem hagyjuk, hogy kétségbeesésbe taszítson. Ami történik, az tulajdonképpen a mi hitünket igazolja, hogy az Isten bölcs a kinyilatkoztatásra, és úgy történik, ahogy mondta. Nem jó dolog történik, na de hát akkor is őt igazolja, mert megmondta előre. És amit mi tudunk tenni, az az, hogy jó várni, és megadásra lenni ahhoz a szabadítás, addig a szabadításig, amire mi tudunk, tudjuk, hogy számíthatunk. És ez az, ami a többieknek nincs. És szerintem az a mi dolgunk, hogy a többieknek is legyen még ez a reménye. És szerintem azért is kell imádkoznunk a következő évben, hogy Isten teremtsen olyan alkalmakat, hogy mi ezekről a fontos dolgokról, a bátorító dolgokról, a hitünkről tudjunk másoknak számot adni, másokkal azt megosztani. Adjon az Isten bölcsességet, hogy jókor és jót mondjunk. Nem biztos, hogy Ádámtól és Évától kell elindulni, mert az embereket nem azt foglalkoztatja. Most nem akarok belemenni, hogy ez egy újabb óra lenne, de hogy imádkozzunk azért, hogy legyenek alkalmak, és ezeket mi ne szalasszuk el, és megragadjuk, és jól éljünk ezekkel. És addig is én azt gondolom, és ezek már az utolsó szavaim tényleg, hogy erősödni kéne abban a szemléletben, amit mi hivatalosan vallunk, csak én nem mindig látom magamon se, hogy mi jövevények és vándorok vagyunk ezen a földön. Tehát ha valami, akkor ami most történik, ez kell, hogy tudatosítsa bennünk. Ide azért nagyon kár mélyre verni a sátort szöveket, nem? Hát ki a Manu akarna itt? Hogy mondjam, tehát verhetjük, de az egész nem fog fennállni sokáig, akkor meg minek? És mi sokat beszélünk Ábrahámról, meg az ígéret földjéről, de keveset arról, hogy mi volt úrvárosában, amit ott hagyott. És úrvárosában ő hát korabeli luxust hagyott ott, nem tudom másért mondani. Amit mi tudunk arról, az az volt, hogy emeletes házaik voltak, vezetékes vízük volt, iskoláik voltak. Hogy mondjam, tehát abban a korban az extra volt, amiben ők ott éltek. És Isten azt mondta, hogy figyelj, menj ki arra a helyre, amit mutatok neked. Ez azért elég bizonytalan, nem? Tehát, hogy nem mondta, hogy figyelj, nem messze megyünk 1500 kilométer. De legalább annyit mondott volna, de nem mondta. Nem mondta. Irányt sem mondott, azt mondta, szólok, mikor ott leszel. Azért ez nem semmi, nem? Tehát a totál bizonytalanért ott hagyni azt, ami hát komfortos volt, és amikor megérkezett, a komfortot nem kapta vissza. Nem? Tehát nem úgy volt, hogy Isten még jobbat adott neki, hát figyelj, a sátor az maradt. Aranyos volt a Tonti beszélt itt a sátor, akik itt voltatok, hogy az neki pozitív élmény volt, mert mindig olyan alkalmak, amikor jó társaságban van. Ezt én meg undok voltam, rögtön mondtam neki, hogy igen, és amikor Izrael 40 évig sátor, az a pusztá volt, nem mindig volt jó a társaság, tehát ez nem mindenkinek adatott meg így. Ábrahámnak jó volt a társaság azért alapvetően, de hogy gondoljatok bele, hogy nem igaz, hogy Ábrahám is minden busásan visszakapott ebben az életben, mert nem igaz. És egy kicsit itt érzek párhuzamot a jelen állapotunk, meg életünk, és az ő életváltozása között, életvitelváltozása között, hogy lehet, hogy azt a fajta komfortot, megkockáztatom életszínvonalat, amihez szoktunk, azt alá kell adnunk. De azért legyünk őszinték, hogy hát az eleink is egy 100 éve is még máshogy éltek. Hát gyertek, én még kádba fürödtem a nagyszobába gyerekkoromban, külön melegítettünk vizet, tehát az volt a nagy áttörés, hogy vettünk egy öntött vas kádat, és betettük a konyhaszekrény mögé, és ettől olyan, mintha majdnem fürdőszobánk lett, tehát így vizuálisan legalábbis. Amit külön le kell tereszteni mindig egy labor segítségével, csak úgy mondom. És figyeljetek, itt vagyunk, nem? És akkor visszatérek, hogy azok a német csókák, azok hogy nőttek fel szerintetek, akik 100 éveket leértek úgy, hogy közben egy háborút megcsináltak. Már most a szolgálókra gondolok, tehát akik tisztességesen szolgáltatottak. Figyeljetek, azok sem a nem tudom milyen komfortból meg időből jöttek, és nem biztos, hogy ez a hátrányukra vált. Ebben az ülekezet lehet, hogy nekünk fejben át kell rendeznünk magunkat, elszakadva a világ viszonyításától, hogy lehet, hogy nem az e földi komfort, jólét, vagyon, stb. Az, aminek szükségünk van, és nem azt kell síratnunk, hogyha egy kicsit alább hagy, 80%-a rendszerűre lemegy, hanem nekünk a lényegi dolgokkal kell foglalkozni. És egyre inkább bele kell élnünk magunkat abban, amiben Ábrahámnak az életét történnie kellett, hogy ő most már csak átmenetileg van itt. És barátkozunk meg ezzel, és ne éljük meg veszteségnek. Tehát én ezzel bátorítanám titeket, hogy ne legyen egy sajgó lelkünk, hogy miért nem úgy van, ahogy volt, meg lehetne amúgy is. Nekünk megelégedéssel kell élni, mert van okunk megelégedetnek lenni, van élelmünk, van ruházatunk, van Istennel szerzett tapasztalatunk, van üdvösségre nézve reménységünk és ígéretünk, van megváltunk. Nekünk mindenünk megvan, a többi eddig extra volt, igen, extra volt. Lehet, hogy az extrák csökkennek, de ez ne keserítsen el bennünket. Én azzal zárom a mondandómat, hogy Isten kegyelme legyen az, ami megtart bennünket az új esztendőben is. Minden körülmények között, fizikailag, egészségileg, lelkileg, mert ez a legfontosabb. Anyagilag biztos annyira meg fog áldani, hogy nem fogunk hiányt szenvedni, én azt gondolom. És azt kívánom, hogy egykor majd az üdvözültek között ugyanígy együtt lehessünk a Fehérvár csurgójak frakciójában. Isten áldjon meg ezzel bennünket, mindnyájunkat. Amen.